Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kontúr Bertalan Szobrásszal Rózsa Kata beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Most egy nagy ugrást teszünk, és ez a nagy ugrás nagyon megváltoztatta az életét. 1974 Németország. Miért érezte úgy, hogy emigrálnia kell? Miért pont Németország?
Két okból. Egyrészt családi hagyomány, hogy apai ágról az ősöm Elzászból került Magyarországra, és pedig világosra. Két okból gondoltam Németországra, mert a családi fáma szerint ugye az apai ős az Elzászból, vagy Elzász Lotharingiából származott. Templom építő ács volt, talán a testvérivel jött együtt, világosan telepedtek meg. Nagyon sokszor porig pusztították a falut. A vár az megmaradt, de a falakat azt teljesen felégették a törökök többször is. Világosnak a lakossága nagy részt német ajkú volt, akik Elzász területéről kerültek oda, és több száz évvel később, mint az erdélyi szászok, akik 1200-as években kerültek, és ők azokat az autonómiás jogokat szerezték meg, amikre a mai erdélyi magyarság székelység csak reménykedni mer. Ők megkapták, ők is székekbe voltak szervezve, meg volt a saját oktatási rendszerük, a jogi állások, meg voltak a saját bíráik, csak a királybíró volt, aki mindenki felett dönthetett, akinek az ügye eljutott arra a szintre. Tehát ők teljes autonómiát élveztek, annál is inkább, hogy a reformációnak a nyertesei lettek olyan értelemben, hogy Luther Márton tanait Brassóba elhozta Honterus, és Brassóban nyomdát alapított, ezzel a Biblia fordítások kiadásával egyrészt Németországban, de Erdélyben is megteremtették a Hochdeutschot, tehát a hivatalos irodalmi német nyelvet, és ez kellett is, mert a szászok ahány falu annyi tájszólást beszéltek. És a két falu egymást nem értette meg csak akkor, ha rátértek vagy az állam nyelvére, és akkor magyarul beszélt a két szász egymással, vagy pedig az irodalmi német nyelvre, ami egyre inkább elterjedt, mert a pap az irodalmi német nyelven kellett, hogy misézzen. A mi helyzetünk ezt a német részt, aki ide települt Temesvár környékére, Arad környékére, meg Szatmár környékére, ezek lettek aztán a svábok, mert ők az 1700-as években jöttek Mária Terézia idején, csúcsosodott ez a betelepítés, nyilván a török kiűzése után Mária Terézia nem engedte a bánság területére magyarok települjenek, hanem csak németeket telepített. A románokat senki nem hívta, de azok viszont beőzönlöttek, ezért egy időben el is érték azt, hogy a Temesvár és környéke, Arad és környéke elrománosodott. A svábok elmagyarosodtak, mint az én őseim is. Én 5 generációra tudom visszavezetni az őseimet világosan, akik valódi jó magyar emberek lettek. Úgy elelvárták egymástól, az öregek a fiataloktól, hogy azért egy kicsit tanuljanak meg németül. Iskolában tanultam németül, de azon kívül jártam német órákra, azon kívül olvastam németül, újságot is el tudtam olvasni, és meg is értettem. Amikor arra került a sor, hogy most már pedig disszidálnom kell, akkor én tudtam annyira németül, hogyha kimegyek Németországba, ott egy rövid 6-7 nyelv iskola után teljes mértékig dolgozni tudtam sebészeti osztályon.
Hadd kérdezzem meg, hogy miért fogalmazott így, hogy el kell mennie?
Azért fogalmaztam így, mert ha tisztességes akartam lenni magamhoz, akkor el kellett mennem. Egyáltalán nem tudtam érvényesülni, mert nekem ilyen nagyobb vágyaim voltak. Nekem nem volt elég az, hogy falusi körorvos legyek. Ha már úgy hozta a sors, hogy sebész lehettem, akkor viszont szerettem volna egy nagy kórházban dolgozni.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy nem volt szabad pályaválasztás?
Egyáltalán nem volt szabad pályaválasztás. Én kétszer versenyvizsgáztam Marosvásárhelyen tanársegédi állásra. Mind a két alkalommal én voltam a legjobb, de egyik alkalommal sem kaphattam meg. Az ortopédiára versenyvizsgáztam, ahol Száva János professzor volt a katedrafőnök, a klinikának a vezetője, és akit én nagyon jól ismertem, aki engem is jól ismert, mert externként dolgoztam az ő klinikáján. Kiderült, hogy a versenytársak közül volt egy hölgy, egy orvosnő, akinek előre megmondták, hogy mi lesz a dolgozatnak a címe. De annak ellenére ő nem írt jobb dolgozatot, mint én. Tehát egyformán jelest kaptunk mind a ketten a dolgozatra, és utána a szóbeli kellett, hogy döntsön. A szóbelinél a csont daganatokat húztam ki, és én azokat nagyon tudtam, és nagyon elmondtam. Még aznap eredményhirdetés volt, a hölgy, aki a frissen odahelyezett megyei román főorvosnak volt a felesége, ő megkapta az állást, azért mégiscsak a klinikának az érdeke az első. Megköszöntem, és eljöttem.
Ez önnek nagy csalódás volt.
Ez nagy csalódás volt, és utána versenyvizsgáztam a sebészeten, ott is a legjobb voltam.
Sebészként dolgozott Németországban, ugye?
Igen, én már úgy mentem ki, hogy sebész voltam. Blaubeurenbe kerültem. Eleinte minden jog nélkül, mert nem volt nálam a diplomám. Nem lehetett Romániába úgy kiutazni, hogy személyazonosságon kívül valami más iratot kivigyen az ember. És csak a nálunk hajtási engedélynek mondják, az autóvezetői jogosítványomat mertem csak kivinni, és azt is úgy dugtam el, hogy ne találják meg. Amikor kiutaztunk, persze a kiutazás az törvényesen ment a feleségemmel együtt Olaszországba, és amikor azt az olaszországi utat busszal végigjártuk, akkor az utós előtti állomáson leléptünk, és onnan aztán saját erőből, mert megspóroltuk azt a pénzt, amire kólát, vagy édességet, vagy egyebet kellett volna útközben vásárolgatni, akkor megspóroltuk, hogy legyen vonatjegyünk, hogy legalább az olasz határig ki tudjunk menni vonattal.
Tehát Németországban sikerült egzisztenciát teremtenie, de soha nem szakadt el Erdélytől, amíg ott élt. Ott is kereste, hogy hogyan segíthet az erdélyeknek, mit tudott tenni.
Amikor kikerültem, nyilván kerestük a kapcsolatot az ott élő magyarokkal, és hát teljesen függetlenül attól, hogy én katolikus vagyok, a protestáns istentiszteletekre is eljártunk, csak azért is, hogy emberekkel találkozzunk, és mindenkitől valamilyen hírt kapjunk, hogy mit, hogyan lehet megoldani. Az ember ott valóban rá van szorulva arra, hogy segítséget kapjon, ahogy valamit megtanult, akkor fel is tudta ajánlani ezt a segítséget a másiknak. Először a cserkészekkel jöttünk össze, feleségem ének zenetanárnő volt, hát ő 1000 erdélyi népdalt, erdélyi táncokat tud, a tenyeréből ettek a cserkészek. Az emigráns magyarság ki volt éhezve a magyar kultúrára, a magyar néphagyományokra, és ezért a gyerekeket szívesen hozták a cserkészetbe. Az a mondás járta, hogy egy tisztességes magyar embernek cserkész a gyereke.
Németországban a külhoni magyar cserkészmozgalom európai tagozatának vezető munkatársa lett, és az Erdélyi Világszövetség németországi tagozatának alapító elnöke, tehát komoly tisztségeket is betöltött.
Igen, hát egy idő után a vezetőkörhöz tartoztam a cserkészetbe, de a cserkészeten belül kimondottan semmilyen nagyobb tisztséget nem viseltem. A táborokban tábori orvos voltam. Ha külföldre mentünk, akkor kellett, hogy legyen azzal a 20-30 gyerekkel egy orvos. Egy sebész orvos az jó ilyen helyen. Annál is inkább, hogy 4 évet általános orvos voltam, tehát én a járványos betegségektől kezdve azért mindenben kompetens voltam, hogyha arra került a sor. Így vettem részt. Az Erdélyi Világszövetség megalapítása előtt már nagyon sokat jártam emberjogi, kisebbségjogi értekezletekre, Berlinbe is, Bécsbe is. A megvalósulás csak úgy történhetett meg mindig, hogyha az a kisebbség kiharcolta magának. Ezt most szó szerint idéztem Éva Mária Bárkitól, aki Bécsben él és ügyvédnő, nagy kisebbségvédő aktivista. Ő mondta azt, hogy amíg egy kisebbség valamilyen módon ki nem harcolja magának, addig nem kapja meg.
Ennek nagyon fontos üzenete van manapság is.
1985-ben Ceausescu elkezdte ledózerolni, lepusztítani a falvakat, és az volt az elképzelése, hogy majd háztömbökbe bezsúfolják a falu embereit, aztán akkor abszolút ellenőrizve lesz mindenki, akkor nincs feketézés, nincs lopás, és nincs se kisebbségi élet, se nemzeti élet, tehát mindenki egy bizonyos szabály szerint, majd reggel sípol a jeladó, és akkor mindenki kell, és mindenki megy a mezőkre, utána hazamennek, és aki tud, az főz magának, és akinek nincs miből, az majd kopla. De amikor elkezdődött 85-ben a falurombolás, akkor elindultak a zöld mezőn át a magyarok, főképpen a magyarok Magyarországra. A magyar állam előbb azon gondolkodott, hogy a megkötött szerződések alapján majd vissza fogja küldeni őket, mert az egy fontos, alapvető szerződés volt a szocialista államok között, de mivel ez a létszám egyre növekedett, kénytelen volt a kormány másképp dönteni. Német Miklós kormányának köszönhető, hogy ő beléptette Magyarországot a Genfi konvencióba. Az azt jelenti, hogy ha valaki politikai menedékjogot kér, akkor meg is adják neki. Genfből anyagi pénzbeli támogatást kapnak, az szerint, hogy mennyi menekült van az országba. De akkor én már az Erdélyi Világszövetségnek voltam az elnöke. 87-ben megalapítottuk az Erdélyi Világszövetség németországi szervezetét. Mi mindenképpen a kisebbségek egyenlő jogaiért küzdöttünk, azért, hogy a kisebbségek a nyelvüket használhassák, hogy képviseletük legyen, hogy oktatásban legyen részük minden szinten. Ezek azok a kisebbségi normák, amik miatt mi harcoltunk. Mi akkor tanulmányoztuk például a svájci...
Tirolt talán, nem?
Tirolt is, igen. A tiroliakkal jó barátságba is keveredtem, úgyhogy az ők alapszabályukat megkaptam és ismertem. De a svájci alkotmányt is tanulmányoztuk, a román törvények jók. Csak éppen nem tartja be senki. Főképpen akkor, hogyha kisebbségekről van szó. Nem írják meg, hogy most mától kezdve magyar oktatás nincsen, hanem csak megtelefonálják Bukarestből valakinek, aki azt majd végrehajtja.
Kedves Bertalan, most megint egy nagy ugrást tegyünk. Amikor nyugdíjba ment, akkor tért haza Magyarországra. Kevesebbet beszéltünk a művészetről. Amikor Magyarországra költözött, akkor itt már nem a festőecset volt az, ami a legfontosabb szerszáma volt, mint alkotó embernek.
Németországban elhagyott a múzsa. Ott próbálkoztam, készítettem is 2-3 rajzot, de egyáltalán nem volt jó. Egyáltalán nem tudtam azt a színvonalat megint elérni a grafikai munkáimban, amik színvonalon dolgoztam Erdélyben. Erdélyben is azért már Pál Lajostól kapott agyagból már megmintáztam egyet mást, többek között Kós Károlynak is a fejét, akkoriban még élt Kós Károly. Volt bennem már akkor is egy indítatás, hogy valamilyen módon szobrokat kellene készíteni. Ide Magyarországra érkezve körbenéztem, hogy vajon hol lehet ilyesmit tanulni. Népfőiskolákon tanultam, 2-3 mesterem is volt. Még ott megtanulhattam anyaggal vagy agyaggal való munkát, meg azt, hogy hogy lehet egy elkészült agyag szoborról gipszmintát venni. Megtanultam a plakett készítésnek is a csinyát-bínyát, egy viszonylag lapos felület, mégiscsak domború formákat adjon vissza, ha rátekintünk. Rengeteg munkaórát kellett bele gyúrni ezekbe az agyag és plasztelin figurákba, hogy azok valóban azt a szépet elérjék, mert ennek az egész ténykedésnek az kellene legyen a célja, hogy az ember valami szépet alkosson, akkor is, ha az egy portré, megtalálni abban a szemében azt a lelki vagy formai szépséget, és azt visszaadni, a tekintetét visszaadni, hogy ezek a plakettek vagy szobrok, ezek lássanak, látva lássanak, és az ember úgy érezze, mintha valaki közülünk levő személy lenne, visszaadni a kapcsolatot a régmúltból előhozott szemét, bekapcsolni ebbe a mai életünkbe. Nekem ez volt az elképzelésem, mert valahol egyszer olvastam egy szép Tarkovsky idézetet, amit ha szabad, most el is olvasnék.
Filmrendező volt egyébként. Nagyon köszönöm, hogyha felidézzük a gondolatát.
A szépség révén kifejeződő igazság titokzatos értelme. Nem lehet megfejteni, sem pedig szavakkal megmagyarázni. De az ember, az egyén igenis megérzi ennek a szépségnek a jelenlétét, ha ott van előtte, mellette, vele szemben. Ha másként nem lát, hát olyanképpen, hogy végigfut a hideg a hátán valahogy úgy, mint amikor az ember váratlanul tanúja lesz annak, hogy csoda történt. Ennyi az egész, mondta Tarkovsky, és ezt a dolgot magamévá is tettem, mert küzdenem kell azokkal az ellenvéleményekkel, hogy a portré festés, a portré szobrászat, az a múlté, ma már a fényképezés az sokkal jobban megoldja. Úgy látom, hogy ez nem így van. De a portré szobrászatnak megvan a jogosultsága. Ma már nem csinálunk lovas szobrokat, vagy nagyon ritka, nagyjaink nem lovon közlekednek, és egy autóban ülő elnökről nem szokás autóban ülő szobrot készíteni, a viccet félretéve. A személy, az emberi személy van a szobrászat középpontjában. A festészet az foglalkozhat tájfestészettel, csendélettel, ahol mögéje képzeljük az embert, aki csodálja azt a természeti szépséget, de a szobrászat az nem a nézelődő, gyönyörködő embert fejezi ki, hanem az emberhez köti a mondani valóját, és igyekszik azt az embert olyan módon ábrázolni, hogy az kifejezze annak az embernek a valós vagy vélt értéke.
Az az igazság, hogy itt most egy picit sajnálom, hogy ez a beszélgetés a Mária Rádióban hangzik el, és nem tudjuk bemutatni, hogy mi minden vesz minket körül. Itt ebben a szobában, ahol a felvétel készül, velem szemben Mártor Áron püspök, Németh László, Tamási Áron szobrát látom, Márai Sándorét, József Attiláit. Egészen különleges melegség tölti el az embert, hogyha itt körbenéz, kisebb plaketteket lehet látni. Én úgy gondolom, hogy akiket látunk, a nemzet nagyjai. Úgy tudom megfogalmazni, hogy ezeknek a szobroknak, plaketteknek lelke van, tehát az, amire utalt a Tarkovsky idézetben, illetve saját gondolataival, hogy egy picit mást nyújtanak a plakettek és a szobrok, ezt itt meg is tapasztalhatjuk. Különleges beleérzéssel megformált alkotások ezek, és egészen biztos, hogy, és ez kérdés is, hogy azért jól kellett ismerni, tanulmányozni ezeknek az embereknek az életét, sorsát, hiszen ezek a szobrok, ezek a plakettek visszaadják ezeknek az embereknek a karakterét.
Fiatal koromban úgy indultam, hogy intellektuál akartam lenni. Azt szoktam mondani, hogy és csak orvos lett belőlem. De állandóan mindig a szépet kerestem, rengeteg könyvet olvastam, és ha egy könyv megfogott, akkor az is érdekelt, hogy ki annak a szerzője. Tehát utána mentem, lexikonban mindenfelé elolvastam a szerzőkről is mindent, amit el lehetett olvasni. Így ezek, akiket én olvastam, azok nekem lelki tanácsadóim lettek, és mintaképeim lettek, akiktől emberséget tanultam, és akiktől a történelmi változásoknak is a hátterét sikerült megtudni. Másrészt igényességre tanítottak ezek a művészek és írók és történészek a munkájuk révén.
Dr. Kontúr Bertalan szobrásszal Rózsa Kata beszélgetett. A beszélgetés folytatását, befejező részét holnap 16 órakor hallhatják.